Kaktusz egy, mintegy 2000 fajt foglal magába. A legkülönbözőbb éghajlati feltételek között is megél. Megjelenési formáját tekintve nagy változatosságot mutat. Legtöbbje szúrós tüskékkel rendelkezik, ugyanakkor pompás virágokat is hoz. 2. Gerő András és Vilfodor Gábor beszélgetése.
Gábor, múltkor, ugye, ha jól emlékszem, arról beszélgettünk, hogy mi van akkor, hogyha az ellenzék veszít. De szerintem úgy méltányos és igazságos, miután az egy logikai lehetőség, ugye a két nagy versenyző van, az egyik nyer, másik veszít, hogy most egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi van akkor, hogyha a mai kormánypártok veszítenek, és a Fidesz-KDNP, nevezzük a nevükön őket, ellenzékbe szorulnak. Te mit gondolsz?
Milyen ravasz kezdés, rögtön csapdával húzni a beszélgető partnert. Természetesen első megközelítésben elképzelni se tudom, de mégis előfordulna ilyen. Tehát, hogy én a politikából azt tanultam, hogy nézzük meg, ha tudni akarjuk, hogy mi lesz, akkor nézzük meg, hogy mi volt. És már volt példa ilyenre, amikor vesztett a kormányzati pozícióból az Orbán vezette Fidesz, és akkor mi történt? És hát logikailag történhetne egy drámai fordulat. Ha igaz az, amit én a Fideszről gondolok, hogy a eddigi sikerének az a titka, hogy van egy vezető politikai személyisége, Orbán Viktor, és egy olyan sikeres politikai stratégia, az egység, ami tulajdonképpen a siker receptje a jobb oldal számára, akkor mind a kettőt meg lehetne kérdőjelezni. Tehát, hogy ne Orbán Viktor vezesse a Fideszt, és hogy ne az egyetábor, egyezászló elv legyen, hanem akkor a sokféleség nyerjen teret, akár politikai formációkban is a jobb oldalon. De én ezt kizárnám, ezt a forgatókönyvet. Azért zárnám ki, mert én azt gondolom, hogy tehát a Fidesznek van vezetője, és 2002 engem arra utasít gondolatban is, hogy akkor annyi történt, hogy egész egyszerűen nem csak arra gondolok, hogy a haza nem lehet ellenzékben, ez is lehetne egy válasz arra, hogy mi fog történni, de az is, hogy akkor hát meg kell szervezni újra azokat a csapatokat, amelyek révén át lehet venni a kormányrudat. Tehát szerintem nem lenne feladás, nem lenne vezetőváltás, és nem lenne stratégiaváltás sem, hanem ellenzékből új politika révén történne kísérlet arra, hogy ismét kormányzati pozícióba vezesse a Fideszt Orbán Viktor.
Igen, hát én részben így gondolom, de részben másként. Tehát én is úgy gondolom, hogy egy vereség esetén a vezetőt nem vennék le. Azt is gondolom, hogy a mozgósítási ereje megmaradna ennek a politikai tábornak. Persze azt hiszem, hogy váltaniuk kéne, mert kormányzati pozícióból mozgósítottak el eddig, és én el tudom képzelni, hogy újra beindítják a polgári köröket, vagy ezeket a polgárinak nevezett valamiket. Magyarán szólva, hogyha nincsenek kormányon, akkor pártként kell megmutatni magukat, és egy párt szervezeti háttere az más típusú megközelítést igényel, mint egy kormányé. Szerintem az identitásuk sem változna. Lehet, hogy az arányokon egy kicsit módosítanának, tehát mert az alapidentitások az antikommunizmus, ez a nemzet, a nemzet érteknek a középpontba állítása, de lehet, hogy a kereszténységet egy picit visszavennék, én úgy gondolom, mert hogy a magyar társadalom alapvetően szekuláris, és a szekuláris dolgokhoz kellene alkalmazkodni, tehát ez egy változás lenne. De a legnagyobb változás szerintem az lenne, hogy egy kormányzati pozícióban, különösen 12 év után egy elképesztő klientúra épült ki. Ugye, amik rátelepültek, ez nem feltétlenül az adott kormánynak a problémája, hát minden kormányzatnál ez így van. És hát ez a klientúra egy hatalomváltás esetén egzisztenciálisan nem az egésze, még ezt is meghozgáztatom, de jelentős része nehéz helyzetbe kerülne.
Tehát erőforrás menedzsment probléma lenne.
Igen, igen. Tehát ez szerintem egy előálló helyzet lenne, egy előálló probléma, amit kezelniük kell. De mondom, én se gondolom azt, hogy a két alapterületen, nevezetesen a vezető és az identitás területen változás lenne. Még egyet el tudok képzelni, hogy ez egy kormánykoalíció formailag, de valójában az egyik koalíciós partner az jószerivel nem létezik, már politikai értelemben. Egyetlen egy politikai akciójuk volt, a vasárnapi boltzár, az is jobb, ha a felejtésnek hagyjuk át ezt a történetet. Még azt el tudom képzelni, hogy a koalíciós partner egy kicsit másként aktivizálná magát.
Nekem van egy olyan szempontom, én ezt a 19. századi liberalizmus tanulmányozva tanultam még az egyetemen, hogy ugye két nagy szakasza van a 19. századi liberalizmusnak, de te ezt jobban tudod, a mozgalmi, meg a berendezkedő. És másképp kell mozgalmi politikát csinálni, és másképp kell politizálni akkor, amikor berendezkedünk, tehát kormányzati pozícióba kerül. De szerintem a Fidesz igazi húzása, nagy trükkje az volt, hogy az elmúlt 12 évben berendezkedve is mozgalmi politikát csinált. Vagy politikai szlogenek szintjén.
De ezt miért gondolod,
Gábor? Is lázadt.
Pártként a Fidesz eltűnt.
A békemenet, a
így,
nemzeti
ez egy társadalmi akciók, amit nyilván mögött állt a párt, de én nem gondolom, hogy a Fidesz mint párt megjelent volna. A Fidesz mint kormány jelent meg alapvetően. Szerintem. És ezért mondom, hogy ha eltűnik kormányként, akkor neki muszáj...
Arra lesz szorulva, igaz?
Igen, rá lesz szorulva arra, hogy pártként jelenjen meg.
Ugye a polgári körök az a mozgalmi politizálásnak az eszköztára volt, és igen. Ha jól értem, akkor azért, mert a parlamentben légüres térbe került a történet, és ezért keresni kellett valamilyen olyan teret, ahol meg lehet szervezni a politikát. És akkor az egy innovációja volt a jobboldali politikának. Nem zárom ki, hogy ilyen innovációk még lesznek akkor, hogyha ilyen helyzetbe kerül a Fidesz, egész egyszerűen azért, mert a mozgalmi energiának teret kell adni. De azt gondolom, hogy dráma vagy tragédia nem történne, mert a vezető, az identitás, a maga a struktúra az ugyanaz lenne, energia kell mögé, és új lelkesedés. Tehát a küldetést nem kellene újra fogalmazni szerintem, de energiát kellene mögé tenni.
Hát igen, és ráadásul úgy gondolom, persze ez kreativitás is kell, mert egy hatalomban lévő kreativitás az más módon működik, mint egy opozicionális ellenzéki mozgalmi vagy pártjellegű aktivitás. De ugyanakkor meg azt gondolom, hogy még ha ki is esik a hatalomból, a Fidesznek, hogy így mondjam, lesz pénze. Mert ugye ez egy másik probléma, hogy amikor ellenzékbe kerül valaki, akkor hát erőforrás hiányjal küzdik. Igen, ezt pénznek hívjuk alapvetően.
Csak így jobban hangzik, ahogy én mondom.
Igen. De én szerintem ők, ha lehet így mondani, 12 év alatt megszívták magukat, és én azt láttam, lehet, hogy abszolút félreérzékelem, hogy szemben a szociálliberális világgal, mert ott is áramlottak ki a pénzek, csak ugye egy régi szocialista barátom mondta nekem annak idején, hogy ilyen szabad csapat jelleggel. Tehát mindegyik helyi földesúr, aki szabad csapathoz, leszívott.
A Vörös Csákmáték.
Igen, leszívott ezt azt, és aztán ő a maga dolgaira fordította. Én szerintem a Fidesz azt elérte, döntően azzal, hogy még időben hát partvonalra tette a Simicskát, hogy ezek centralizáltan történtek, ezek az erőforrás felhalmozások. Tehát a tekintetben nem aggódom miattuk, hogy ne lenne pénzük. De azért azt továbbra is azt gondolom, hogy ha ellenzékben lesznek, ki fog derülni, hogy mennyi politikai kreativitás van bennük, mert akkor teljesen másként kell politizálni, mint hatalomból. Hát hatalomból most nagyon egyszerű. Kiáll a miniszterelnök, és benyomja azt, hogy mondjuk 3 hónappal meghosszabbítja a benzin árstoppot. Hát ellenzékből ilyet nem lehet csinálni.
egyet is értek meg nem, és én azt gondolom, hogy a Fidesz lelkülete igazából egy ellenzéki mentalitás. Tehát akkor él jól a Fidesz, akkor mutatja meg...
Ahhoz képest szeretik a hatalmat.
Igen, de ez egy bizarr mutatvány is, ami az elmúlt 12 évben volt, hogy kormányról is, legalábbis az Orbán testtartása mindig egy ellenzéki testtartás volt. Ugye Brüsszellel szemben, Soros Györgyel szemben, stb. Mindig van egy nagyobb, hatalmasabb erő, akivel szemben meg kell védeni a magyar emberek érdekeit. Ez attól, hogy elveszíteni a kormányzati pozíciót, ez nem változna. De te azzal kezdted, hogy azért beszélünk erről, mert egy választáson mindig vagy beszélt valaki, vagy győz.
Igen.
De akkor ebből az következik, hogy a baloldal győzne.
Igen.
És abból az is következik, most már a jelöltjük interjúját elemezgetve, hogy akkor jönnének a fasiszták és a kommunisták. Tehát ha a Fidesz veszít, akkor az ország is veszít, mert mi az akkor, ha jönnek a fasiszták és a kommunisták? Komolyan kell vennünk szerinted ezeket a mondatokat? Én azt gondolom, hogy őszintén beszél a fickó.
Nem, én ezt abszolút... Nézd, én úgy gondolom ezt, hogy sok minden... első hallásra zöldséget mondanak a politikusok, beleértve ebbe a baloldali miniszterelnök jelöltet is, de én úgy gondolom, hogy most ő igazat szólt. Tehát ő egy igazat szólt, szokatlan is az őszinteségnek ez a...
Meg is ütközött mindenki.
Mértéke. Igen, igen. És konkrétan beazonosítható, amikről ő beszélt, vagy, mert az igazság az, hogy noha ez bizonyos értelemben sok tekintetben rejtve van, de azért Magyarországon van egy, mondjuk így, egy új kommunista, vékony, de létező ilyen erecske, csatorna. Ez Magyarországon a Szikra mozgalom, aminek egyébként képviselőjelöltje is van itt a közös ellenzéki pakliban. Tehát ők abszolút támogatták a Karácsonyt, ez egy abszolút kommunisztikus ideológiával gondolkodó csoport, nem olyan erős, de van. Akkor itt van a értelemszerűen, ha már a kommunizmusról beszéltünk, és itt van értelemszerűen a Jobbik, amiket szerintem a helytelen a szóhasználata, hogy nem hívnám fasisztának. A Jobbikot.
Mindig keverik a fasisztát meg a nácit. Ez
igen.
A problémája azoknak, akik igen. Nem ismerik az eszmétörténetet.
Én biztos, hogy inkább reformnácinak hívnám őket.
Reformnácik.
Reformnácik, igen, tehát mert nem a hagyományos nácizmusba utaznak, nem is a neonácik abban az értelemben, hogy ugyanazokat a szimbólumokat használnák. Ezek a reformnácik. És őket is be lehet így azonosítani, mondjuk ha valaki képzetlenebb, mint a Márki-Zay etéren, egyfajta úgymond fasiszta keretben, tehát ő itt igazat szólt. És az, hogy hát, hogy ezek győznének, hát persze, hogyha ők győznek, akkor ebbe a pakliba ezek is benne vannak.
Csak én nem emlékszem olyanra, amikor egy magyar politikus így nevezte volna az ő szövetségeseit, hogy és itt kérem balra a kommunisták, jobbra meg a fasiszták, mi együtt vagyunk, egy tábort alkotunk, és irány akkor a kormányrúd. Tehát ez valami novum a magyar politikában, ez az őszinte beszéd, hogy akkor megnevezem a szövetségeseimet, néven nevezem, és hát az eddigi hírek alapján én azt hiszem, hogy egyik sem kérte ki magának, hogy ne nevezzék őt így.
Hát igen, de szerintem azzal a sajátossággal függ össze, amit szerintem valamilyen értelme pártfegyelemnek hívnak, hogy aki részt vesz ebben a egyébként mélyen elvtelen együttműködésbe, de nem is erről szól, hogy az elvek működjenek együtt, itt egy hatalom megszerzésről van szó. Tehát ilyen mélyen elvtelen együttműködésbe, ez egy pártfegyelmi kérdés, hogy nem teszünk szóvá dolgokat. Hát, mint ahogy ismereteim szerint a KDNP sem kéri számon a Fidesztől az abortuszt, ugye? Tehát nem interpellálják a miniszterelnököt, hogyha benne van a alkotmány, vagy a fogantatással kezdődik az élet, akkor miért lehet Magyarországon abortusz? Lengyelországban ez valahogy elrendezték ezt a dolgot, számomra nem tetsző módon egyébként, de ez is egy pártfegyelmi dolog, hogy mondjuk egy KDNP ezt nem kéri számon. Ugyanígy van ez a baloldalon is, persze, hogy nem kérik számon, hallgatnak.
Rendben, de vannak a választók, és a választók elbizonytalanodhatnak. Az egyébként is bizonytalan választók még bizonytalanabbak lesznek, ha azt mondja valaki a baloldali jelöltje, hogy hát kérem, a mi táborunk egy szivárvány koalíció, a legszélesebb, szélesen megyünk, a legszélesebb értelemben vett baltól, a legszélesebb értelemben vett jobbig. Azért ki akar a kommunistákkal és a fasisztákkal egy táborba lenni, rájuk szavazni? De ez egy elgondolkodtató tény lehetne, nem? Szerinted befolyásolja a választókat egy ilyen kijelentés?
Szerintem, én úgy gondolom, hogy 2 szavazatot kell leadni a választásokon. Egyet a helyi körzeti jelöltre, vagy kerületi jelöltre, egyet pedig a listára. Szerintem a lista tekintetében ezek befolyásolják a választókat. Mert a lista az egy életidegenebb dolog, mint a körzet. Mert a körzetnél, vagy a kerületnél...
Ismerem mondjuk.
Hát ismeri meg, hát hogy mondjam, lehet egy viszonya az adott emberrel, mert akkor fordulhat hozzá képviselőként, tehát különféle ügyekbe, így, úgy, amúgy. A lista az egy absztraktabb dolog, és ott szerintem ezek a nevezzük ideológiai preferenciák inkább játszhatnak, tehát távolíthat.
Vajon azok a motivumok, mert most már nyugodtan hívhatjuk a műsorunkat kampánykaktusznak, mert hetente fogunk jelentkezni, és én tegnap meghallgattam, hogy szaporodnak a gyámok, és most a Gulyás Marcival beszélgetett a baloldal jelöltje, és megismételte azokat.
De bocsánat, kampány, de nem abban az, legalábbis a személyes szempontomból, nem abban az értelemben, hogy bárki mellettén kampányolni
hanem
akarok.
Hanem beleléptünk a kampány.
Hogy beleléptünk a kampány.
És muszáj a kaktuszoknak is kicsit összeszedniük magukat, és jobban szúrni. Szóval én meghallgattam a Gulyás Marcinál lévő beszélgetését a Márki-Zay Péternek, és ott hát igazából meglepetésemre megismételte azokat a követeléseit, hogy itt vagyonelkobzás lesz itt a főügyésznek, vége lesz, itt megtorlások lesznek, és nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan lehetséges. Tehát, hogy még mindig tartja magát a baloldal azon az állásponton, hogy az alkotmányt azt ilyen üres valaminek tartja. Hát kijelentette a Márki-Zay Péter, hogy persze ezek törvényes dolgok, amiket a Fidesz meglépett, de a törvény az csak egy formális keret. Hogy lehet így komolyan gondolni, hogy egy új politikát lehet csinálni, az alkotmányos kereteket figyelmen kívül lehet hagyni, és nyíltan bemondja, hogy vagyonelkobzás, főügyésznek vége, az a baja a főügyésznek, hogy monopóliummal rendelkezik. Ezek olyan kifejezések, amelyek nem tudom, egyetemen ezért elégtelen jár, de úgy látszik a politikában vállalható kijelentésnek számítanak.
Jó, de nézd, hát itt mindig retorikai túlzások is vannak, hát én emlékszem arra, hogy a főpolgármester egy ilyen előválasztási kompetícióban azt mondta, hogy hát ha elüti a villamos, ő csak akkor lép vissza. Na most hál' Istennek nem ütött
jó,
el a villamos.
Jó, de ez az ő egészségéről szólt, itt meg...
Na várjál, de a baloldal miniszterelnök jelöltje most azt mondta, hogy az életét teszi rá rát. Nincs több, tehát úgy gondolta. Tehát szerintem ez egy retorikai túlzás, és én nem gondolom, hogyha véletlenül elveszteni a választásokat, másnap öngyilkos lenne, innen üzenem, ne is legyen, nem ér az egész annyit. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Amiket meg te itten most mondtál, hát ezek mögött egyetlen, szerintem egyetlen egy előfeltevés húzódik meg. A baloldalnak az az érdeke, hogy egy olyan lelki helyzetet idézzen elő az országban, amiben ezek a mondatok, hogy vagyonelkobzás, átírni mindent, túllépni a törvényeken, ez úgymond idézőben normális. Ehhez forradalmi helyzet kell.
Igen.
Tehát, mert a forradalmak olyanok, amik nem törődnek egyébként a létező konszolidált formákkal, hát pont az a lényegük, hogy túllépnek rajta. Tehát én arra tippelek, hogy nekik a hátralévő 50 napban az lesz az érdekük, hogy csiholjanak egy ilyen forradalmi helyzetet, vagy egy olyan érzetet, amiben azt tudják elhitetni a választókkal, hogy itt mindenen túl lehet lépni. Uh-huh. Ugye a kormányzatnak meg nyilván az lesz az érdeke, hogy ezzel szemben azt sugallja, hogy ez egy konszolidált ország, és mi jól csináljuk, amit csinálunk, tehát ezért kell ránk szavazni. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a választásokon nem csak ellenzék kontra kormány vita zajlik, hanem egy vita zajlik, vagy egy harc zajlik az ország lelkéért, ha lehet ezt mondani.
A rend, béke, biztonság szemben az űrzavarral, a újat kezdeni,
hát a nézd, hogy a forradalmár vagy, akkor ami a forradalom, az nem zűrzavar. De itt az a kérdés, hogy...
Hogy vannak-e forradalmárok, az a kérdés.
Igen, itt az a kérdés, hogy a magyar emberek, most az itt élő magyar emberek úgy gondolják, hogy minden jobb lesz, vagy jobb lenne, csak ez nem maradjon. Ő nekik ellenzékként ezt az érzetet kell elérni.
Azt mondod, ez az egyetlen esélyük.
Igen.
Korábban erről beszéltünk, hogy szerinted az az egyetlen esély, hogyha itt egy forradalmi helyzetet így alakítanak van ki, tehát tovább tüzelik a kazánt, és azt mondják, hogy itt egy, ez így nem mehet tovább, mindent vissza kell csinálni. És
ez egy racionális, részükről racionális, de én nekem, mint polgárembernek, most minden ideológiától függetlenül, életveszélyes.
Ezt akarom mondani, hogy ez csak akkor lehet sikeres, hogyha ez a stiláris radikalizmus találkozik az emberek többségének a lelki állapotával.
Igen.
De ha kinyitjuk az ablakot, én nem ezt látom, megmondom őszintén. Tehát én nyugalmat tapasztalok, tehát a hőbörgés, a kritika, meg a nem tetszik a politikusok képe, kijelentés, azt én a mondjuk a demokrácia normál állapotához sorolom. Egy demokráciában általában nem kedvelik a politikusokat, főleg nem kedvelik a kormányon lévőket, de ez még nagyon messze áll attól, hogy forradalom legyen, hogy mindent eltöröljünk, hogy újra kezdjük a dolgokat, és azt akarom mondani, hogy amikor ekkora nagy a kontraszt, akkor ez a stiláris radikalizmus, ez parodisztikussá válik. Mert akkora nagy a távolság a hétköznapi élet tényei, meg a politikusi kijelentések között, hogy úgy érzi az ember, hogy úristen, miről beszél ez az ember. És szerintem inkább a paródia felé hajlik most el a baloldal, mert ezeket a lépéseket én legalábbis nem tudom elképzelni egy rendezett, alkotmányos demokrácián belül, hogy akkor, ha a baloldal kerül kormányra, akkor csengetnek, és másnap megjelennek Mészáros Lőrincnél, és elviszik a börtönbe, és elkobozzák a vagyonát. Tehát ez a bolsevizmus programja.
Hát igen, nézd, bizonyos értelemben én nehéz helyzet vagyok most itt a veled való beszélgetésben, mert mi sem áll tőlem távolabb, mint hogy én a Mészáros Lőrinc modellt, most nem az embert, a modellt védeni akarnám. Tehát mondjuk az eredeti tőkefelhalmozásnak ezt az útját, módját, amit itt a Mészáros Lőrinc nevével szoktunk fémjelezni. Másfelől viszont tényleg azt gondolom, hogy megszerzett és törvényesen garantált tulajdonhoz nem nyúlunk hozzá. Tehát ez egy polgári alapelv szerintem. Mondhatnám azt is, hogy a tulajdon szent. És lehet csinálni vele sok mindent, ki lehet sajátítani, kellő kártalanítás fejébe, sok mindent lehet, de az, hogy elkobozni, az így nem megy.
Érdekes dolog, amit mondasz, már Márki-Zay ugyanezt mondta tegnap, de hozzátette, hogy bár vagyonelkobzások úgy is lesznek, mert hogy mennek az emberek a börtönbe. Tehát a romániai modellt kellene átvenni, ahol egy európai korrupcióellenes ügyészség milyen jól tette, hogy a börtönbe záratta a román politikai elit nagy részét.
Igen, de nem biztos, hogy nekünk ilyen mintákat kell követni. Ráadásul én úgy gondolom, és ebbe egyetértünk, hogy én sem érzek az országban úgymond forradalmi hangulatot, tehát nem érzem azt, hogy a társadalomban lennének olyan tömegesen jelenlévő töréspontok, amelyek azt mondják, hogy minden csak eszne. Tehát, hogy minden más jobb, mint ez. Egyrészt. Másrészt azonban tisztább ők azzal, hogy ennek mindig van egy ilyen nem racionálisan értelmezhető, mégiscsak létező misztikus része. Tehát erre mondja köznyelv az, hogy alamuszi macska nagyot ugrik. Tehát amikor nem, látszólag nincs semmi, és aztán nagyot ugrik, és megkarmol. Uh-huh. Tudod?
Neked vannak macskáid.
Nekem két macskám van.
Tapasztalatod is van,
igen,
a macskákról.
Hál' Istennek, ők nem karmolászósak, de az előző az volt. Úgyhogy tehát azért van egy kétely bennem a tekintetben, hogy én jól érzékelem ezt, de azban biztos vagyok, hogy ha én föl akarom fordítani az országot, akkor ahhoz forradalmat kell csinálni, és ahhoz forradalmi hangulatot kell előidéznem. És szerintem ez a harc az ország lelkéért téren tényleg, noha ez nincs kimondva, de gőzerővel zajlik, mert egyre drasztikusabb verbális üzenetek jönnek elő az ellenzék részéről, és egyre, hogy így mondjam, bizonyos értelemben bornírtabb üzenetek jönnek elő a kormány oldaláról, és nevezetesen az, hogy alapvetően minden rendben van. Na most egyébként egy miniszterelnöki beszéd is arról szólt, hogy alapvetően azért a dolgok rendben vannak. Lesz pénz, lesz energia, tehát hogy na, hogy...
Lesz, ha a jobb oldal kerül kormányra.
Igen,
egész jó. Pontosan erről szólt a beszéd.
Igen.
De van itt egy fontos motívum szerintem, hogy lehet a emberek lelkéért harcolni, meg forradalmi helyzetet előidézni, de van itt egy politikai tény, hogy a szomszédunkban háborús veszély lehetősége alakul ki. Azért az emberek meggondolják, hogy ha háború van a szomszédban, akkor ki kormányozza ezt az országot. És amit én eddig a baloldalról hallottam, hát az elgondolkodtatott azzal kapcsolatban, hogy vajon nem sodródnánk-e bele egy háború közeli konfliktusba akkor, hogyha ők vennék át a kormányzást. Mindazok a kijelentések, amik eddig tettek, például, hogy fegyvert szállítani Ukrajnának, inkább a konfliktusba való belevonódást jelzik számomra. Hát de nem mindegy, hogy kinyeri a választást, ha háború van a szomszédban.
Hát sőt, hát az, hogy a baloldal miniszterelnök jelöltje expressis verbis közli, hogy Ukrajnát vegyék be a NATO-ba, hát amit igen. Egyébként a NATO se akar. Hát ez egy olyan fajta túlteljesítés, amit nem is tudom, hogy ki kér tőle, mert jószerivel ezt a ukránokon kívül, mert ők be akarnának kerülni, nem hogy az oroszok nem akarják, az magától, de Amerika se akarja. Tehát nem is értem.
Mondhatnánk, hogy előre gondolkodik, de hát ez túlzás lenne. Ez egy felelőtlen politikai kijelentés ebben a helyzetben, mert egy háborús helyzetben ez nem játék, tehát a szavaknak súlya van. És ő nem egy ártalmatlan politikus, hanem a baloldal miniszterelnök.
Hát jelölte. Igen, feltéve nem egy magyar politikus, mert azért ezek itt a nagyok játszanak, hát köztünk szóval a magyar miniszterelnök szavának sincs akkora súlya, mint mondjuk Biden elnöknek, tehát, vagy Putyinnak. Tehát persze a szavaknak van súlya, de nem mindegy, hogy ki áll mögötte és milyen erő. Tehát, és én szerintem a baloldal miniszterelnök jelöltjét etéren nem veszik tényezőnek. Tehát bármit mondhat ebben az értelemben, mert mindegy, hogy mit mond. Itt inkább az a lényeg szerintem, hogy sikerül-e elérni egy olyan helyzetet, mert ennek egyébként egy választás után is lesz folyománya, mert ha sikerül egy ilyen forradalmi érzületet felkelteni, és mondjuk megnyeri a mai kormány ezt a választást, akkor ez a felkorbácsolt népharag bármilyen értelemben is, de valahogy kanalizálódnia kell, tehát ellene fog fordulni. De azoknak se lenne jó, akik ezt fölkorbácsolták, mert elindul egy radikális megközelítés. Na jó, és akkor most csináljátok meg, vigyétek el rabszáron ezt, azt, amazt, és ahogy én a magyar társadalom egy részét ismerem, lennének feljelentések is, és megkövetelnék, hogy X-et is vigyék el, meg Y-t is.
Igen, ez egy csapda helyzet megítélésem szerint, mert ez a teljesíthetetlen követelések zsákutcájába vezetne. Ott lenne egy forradalom, de amiről most beszélünk, az egy hipotetikus helyzet.
Hipotetikus.
A science fiction szerint.
Igen.
Nem ebbe az irányba tartanak a dolgok, ami viszont én érintettem, az szerintem egy politikai realitás. Tehát a háború veszélye, vagy legalábbis egy fegyveres konfliktus, és szerintem a béke, a rend, a biztonság az egy kiszámítható, tapasztalt kormányzatot igényel. Amit meg említettél, a miniszterelnöki beszéd, szerintem az arról szólt, hogy hát a válságok időszakában milyen kormányra van szükség. És a háború is egy válsághelyzet, mint hogy a Covid meg a migráns hullám is. Ebből a szempontból igazából nincs közöttük különbség. Tehát milyen legyen a hajós kapitány? Számomra erről szól április 3.
Igen, de mondom, itt annyival az én nézőpontomból ettől kettőt hátralépnék, mert ezek érdekkötött beszédhelyzetek. Tehát a miniszterelnöknek, a regnálónak az az érdeke, hogy azt mondja, hogy én biztos kezekkel vezetem ezt az országot. A másik félnek, az ostromlónak az az érdeke, hogy azt mondja, hogy ez nem igaz, te egy hebehúrgya vagy, egy semmi vagy, egy nem tudom mi. Ezek De mégis egy kettőt hátralép az egésztől, nekem meg az érdekem, hogy mérlegeljek.
Így van.
És azt mondjam, hogy kitől várhatok adott esetben nagyobb biztonságot, adott esetben a tulajdonvédelme esetében több garanciát, és adott esetben a mindennapi élet szempontjából nagyobb kiszámíthatóságot. Szerintem, mert biztos, hogy vannak ideológikusan kötött, hogy így mondjam, hívők, akik ide vagy oda bármit is mutat föl az illető, oda szavaznak. De azért van egy olyan fajta embertípus is, mint én, aki azért mérlegel, és azt mondja, hogy mindegy, hogy mi az ideológia, de mitől remélhetem azt, hogy konszolidált lesz az életem. És szerintem ezek nagyon sokan vannak.
Ha jól értelek, akkor a politika úgy néz ki, mint egy kamaradarab, hogy megvan a dramaturgiája, vagy az ellenzék mondja a maga hülyeségeit, kritizál, hebehúrja, vagy alkalmatlan.
Meg a kormány is.
Bukja meg, a kormány is mondja, hogy rendben, csináljuk tovább, stb. De van egy nézőpont, és én is ebből indultam ki arra vonatkozóan, hogy mi lesz, hát hogy mi volt. Tehát, hogy vannak tapasztalataink, ezeket meg tudjuk ítélni. Szerintem a választópolgárok képesek arra, hogy ki a maga érdekei, érzelmei, értékrendje alapján mérlegelje a tapasztalatait, és ez alapján szavazzon. De a politika azért csodálatos játék, hogy ezeket a dramaturgiákat nem lehet belőle kiiktatni. Ha az én tudásom alapján legalábbis az ókortól kezdve erről szól a politika, hogy mindig van kamarajáték. És ha nem lenne, akkor lehet, hogy akkor mutatná meg a politika a maga nyers oldalát, mert akkor előjönne ez a sok nyers érdek, meg minden, ami egyébként rendes időben eltávolítja az embert a politikától.
Hát Gábor, nem akarom lezárni ezt a
beszélgetést.
Érdekes dolog a politika, de hogy így a világirodalom tematikáját megnézem, részben a politikáról szól, de azért részben, most egy nagyon tradicionális szót mond.
Részben a szerelemről.
Részben a szerelemről.
Február 14 van.
Igen. És ez is egy fontos tematika.